Köszöntöm az aréna hallgatóit, a mikrofonnál a műsorvezető Klavai Richárd, vendégünk ma este Káli Géza, professzor, a Káli Intézet alapítója. Jó estét kívánok!
Szép jó estét kívánok!
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Hallgatóink ezt a beszélgetést az Inforádióban felvételről hallják. Az év elején, vagy az év tavaszán nagyon sok mindenről szóltak a hírek Lombik Baby program ügyében. Arról is volt itt ott hír, hogy a Káli intézetek közül néhány bezár, és aztán meg arról, hogy a kormány kiterjeszti a programot. Mi a helyzet most, professzor úr?
Valóban sok minden történt ebben az évben. Kezdeném talán azzal, hogy ez év májusában egy nyílt levélben fordultam Orbán Viktor miniszterelnök úrhoz, hogy ha szeretné megduplázni a Lombik Baby módszerre születendő gyermekek számát, akkor jó lenne, ha megduplázna a finanszírozást. Ez teljesen logikus, ez meg is történt. Az egyetlen szépséghibája ennek a dolognak az, hogy kizárólag állami centrumok kapták ezt a többletfinanszírozást, 100%-kal megemelték gyakorlatilag a finanszírozott kezelések számát, az állami centrumok viszont nincsenek még erre fölkészülve.
Tehát a megemelkedett finanszírozáshoz
ők
saját
munkához? Ők nem tudják ellátni még. Tehát ott állnak a kihasználatlan finanszírozási lehetőségek, és a betegek nem tudják felhasználni olyan magánintézetekben, ahol azelőtt jártak, és ezek a magánintézetek is gyakorlatilag állami finanszírozásra rendelkeznek. A Káli intézetben mi például 2500-2700 beteg körül tudunk ellátni állami finanszírozással, de mi nem kaptunk egyetlen egy beteg ellátási lehetőséggel többet, és ha megnézzük például az Egyes Női Klinikát Budapesten, ők évente 450-470 beteg ellátását vállalták, és kaptak 2500-at. Tehát ott 2000 beteg gyakorlatilag nem lesz ellátva, és a finanszírozás, hogy úgy mondjam, kárba vész. Ez kár, mert ezek a betegek nagyon várják a lehetőséget, hogy bárhol szabad orvosválasztásuknál fogva keresedek ellátást, de úgy néz ki, hogy erre most egyenlőre nem lesz lehetőség.
Professzor úr, hagyományosan mi volt a munkamegosztás, vagy mi a munkamegosztás a meddőség kezelésében a magánellátók és az állami intézetek között?
A államilag finanszírozott és a magánbetegek nagyobb részét a magánszektor látta el. A Káli intézetnek egyedül 8 telephelye volt, amiből 2 most valóban, mint említette, bezárásra került, de ezek nem úgy lettek bezárva, hogy engem kaptam egy levelet, hogy most tessék abba adni a működést. Vegyük Debrecent először. A debreceni egyetemmel 15 évvel ezelőtt kötöttem egy közreműködői szerződést, és én láttam el a debreceni egyetemen saját műszereimmel az ellátást 15 évig. Ez a 15 év most járt le, most pont decemberbe, úgyhogy most december 31-én én az egységet úgy, ahogy van, visszaadom a debreceni egyetemnek, most folynak a tárgyalások az apró részletekről, és akkor ők ezt folytatják az egyetem színeiben tovább.
De egyébként lett volna szándéka, hogy folytassa, mondjuk finanszírozással? Tehát, hogyha van mellett, akkor...
Ott én soha nem volt önálló finanszírozásom Debrecenben. A debreceni egyetemtől kaptam az úgynevezett HBC pontokat, amivel lehetett működnünk, de nekem önállóan ott sose volt. Én közreműködő voltam. Amit most viszont csináltam, hogy miután el kellett hagynom az egyetemi helyet, amit béreltem 15 évig. Kinyitottam önállóan egy Káli intézetet az egyetem sugárúton, a pont szembe az egyetemmel, és ott folytatjuk a meddőségi kezelést tovább a Káli intézet színeiben. Tehát most úgy alakult a helyzet, hogy Debrecenben 2 intézet is van, aki meddőségkezeléssel foglalkozik, az egyik az állami, az egyetemen, a másik pedig a Káli intézet a magánvállalkozás formájában. Mi ott hogy tisztázom a helyzetet, nem végzünk lombi bévi kezeléseket, tehát a mi betegeink az intézet többi telephelyén kerülnek ellátásra, de ott ki tudjuk őket vizsgálni, tudunk velük foglalkozni, tehát a debreceni betegeknek is tudunk ellátást biztosítani a többi intézetünkben. És a kezdeti tapasztalatok azt mutatják, hogy már második hónapja van nyitva ez a Kál intézet a sugárú, az Egyetem Sugárúton, hogy havi 30-40 beteg már megjelent Budapesten, Szegeden, Győrben, vagy más intézetünkben.
Ugye azt mondta, hogy két hely zárt be gyakorlatilag a közelmúltban.
Egyik a Debrecen. A másik egy érdekesebb helyzet. 6-7 évvel ezelőtt kaptam egy felkérést a Kaposvári Kórháztól, hogy nyissunk ki ott egy Lombik Baby centrumot. Én örömmel tettem eleget a Kaposi Mór Egyetemi megyei kórháznak, oktató kórháznak, hogy ezt megcsinálom. Béreltünk egy helyiséget, felszereltük, kialakítottuk a praxist, és elkezdtünk dolgozni. Én kaptam egy ígéretet, hogy állami finanszírozást fogunk kapni előbb-utóbb, ha nem is azonnal az indulásnál. Eltelt egy év, eltelt két év, eltelt három év, és bizony állami finanszírozás nélkül azon a környéken, ami nem a leggazdagabb része a somogyi terület Magyarországnak, állami finanszírozás nélkül ez nagyon nehéz volt megoldani, veszteségek nélkül. Akkor megbeszéltük a kórházzal, hogy én ezt nem tudom így tovább vinni, és akkor egyszerűen bezártuk az intézetet, kiköltöztünk, és most adjuk át a helyiségünket üres falakkal 7 év után a Kaposvári Kórháznak, akik tudomásom szerint megpróbálják ugyanazok az emberekkel, ugyanazok a nővérkékkel tovább vinni ezt, hogyha ezt ők össze tudják hozni. Ez még a jövő zenéje, ezt még nem tudjuk, hogy ebből mi lesz.
Miben más az, amit a magánellátók nyújtanak a meddőség kezelésében, mint amit az állami intézetek kínálnak?
Ez egy nagyon nehéz kérdés, és sikamlós is. A nyilvánvalóan szakmailag mind a ketten ugyanazt csináljuk. Tehát itt különbség nem lehet a szakmai ellátás között, tehát az egyes női klinikán, vagy a Debrecenben, vagy akárhol az ellátás minősége az ugyanolyan kell legyen. Ezt az OEP, most már NEAC néven ellenőrzi is, és figyeli a tevékenységünket. Minden egyes kezelés, azt kell mondjam, minden egyes beadott injekcióról jelentenünk kell az államilag kezelt betegeken. Ami egy különbség, ami gyakorlatilag a mindennapi részét illeti ennek az ellátásnak, az, hogy nálunk könnyebb elérni egy orvost, a telefonokat könnyebben felvesszük, egy állami intézetben sokkal nehezebb. Nálunk miután rengetegen jelentkeznek, van egy várólista, fél éves, háromnegyed éves, addig nem tudnak bekerülni. Állami intézetekben is van, és nálunk abszolút 100%-ig tiltott volt a hálapénz elfogadása. Tehát nálunk soha nem volt semmilyen anyagi kapcsolat egy beteg és egy orvos között. Na most én nem akarom az állami intézeteket kritizálni, de nyilvánvalóan egy 230 ezer forintos bruttó fizetésből egy szakorvos nem tud megélni, tehát ők vagy magánrendelőkbe, vagy el kell fogadjon hálapénzt a betegtől. Csak nekünk az a gondunk itt, hogy mind az állami intézetek, mind a magánintézetek 25-30%-os sikerrel dolgozunk. Tehát minden egyes betegnél 70%-os a bal siker lehetőség, hogy nem esnek teherbe. Na most ezektől még hálapénzt is kérni, meg elfogadni, ez egy olyan visszás helyzet, és mi nagyon boldogok vagyunk, hogy az elmúlt 25 évben erre sose került sor a Kál intézetben, és remélhetőleg a jövőben sem fog. Azok, akik fizetnek, azok pontosan tudják, hogy mit kell fizetni, ott sincs borravaló nyilvánvalóan.
Ugye azt mondta, hogy a szolgáltatás, a szakmai tartalom az nyilván ugyanaz, vagy legalábbis ugyanolyan színvonalúnak kell lennie.
Kellene lennie.
Mégis nagyon sokáig a Káli Intézetnek a neve, az sokáig egyet jelentett a meddőségkezeléssel. A Káli Intézeteket mi különbözteti meg a többi szolgáltatótól? Mi az, amit önök hozzátesznek ehhez?
Hát én úgy kezdeném, hogy igyekszünk a lehető legbeteg-centrikusabbak lenni. Ez kezdődik az első telefonnal. Nálunk nem egy automata szól bele, vagy tartatjuk a vonalat a beteggel egy fél órán át, míg meg nem unja. Gyakorlatilag a második csörgésre minden telefont fölveszünk, és személyesen időt nem sajnálva adunk tájékoztatást a betegről, hogy hogy kell ebbe a programba elindulni. Akkor megpróbálunk egy betegcentrikus környezetben behívni őket, ahol van parkoló, a recepciónál egy élő nővérke fogadja őket, és minimalizálva a várakozás időt bejut egy orvoshoz, ahol egy egész órát, 45 percet kap, vagy egy egész órát az első megbeszélésre. Ekkor kialakul egy olyan beteg-orvos kapcsolat, ami ugye elengedhetetlen a meddőség kezeléseknél. Utána elkezdődik a kezelés, és ugyanáll az orvosnál végig, gyakorlatilag időpontokat betartva, kellemes környezetbe, mindenféle elvárások nélkül próbálunk mindenki gyermekhez jutatni. A betegek érzik, hogy mi segíteni akarunk. A betegek tudják. És egyre nagyobb számba kerestek fel minket a múltban, és a mai napig is sorba állnak a betegek. Hosszú-hosszú várólisták vannak, mert valamit extrát tudunk adni, és nem az injekciók számáról beszélek most, hanem talán a mindennapos kényelmüket, önbizalmukat, és érzik az orvosok odaadását és szeretetét. Nagyon fontos. Nagyon-nagyon fontos.
Ugye azt tudható önről, hogy az egyetem elvégzése után ugye Szegeden szerzett diplomát, hogyha jól tudom.
Pontosan.
És utána szinte azonnal az Egyesült Államokba távozott.
Így van.
Mi vitte a meddőség irányába?
Én egy elég félretett, hogy úgy mondjam, internált családból származom, tehát apámnak politikai problémái voltak a háború után, és ő gyakorlatilag inspirált engem, hogy próbálják az Egyesült Államokba elhelyezkedni. Neki volt is egy ismerős, aki engem ebben segített. A kérdés mi volt még?
Hogy mi vitte a meddőség irányába? Tehát Amerikában kezdte tulajdonképpen az orvosi pályáját.
Én fiatal orvosként kerültem ki, ott lettem szülésznőgyógyász, és először szülészettel és nőgyógyászattal foglalkoztam. És akkor jött ez a bizonyos 1978, az első lombik bébi megszületése, Louis Brown, az Egyesült Államokba, és akkor az Egyesült Államokban ez a 80-as évek elején kígyózott be, és a 82-3-ban már fölkeltette az érdeklődésemet ez a teljesen új terület, és 84-ben elmentem egy világkongresszusra Kanadába, és ott találkoztam az akkori vezetőkkel, ki később Nobel-díjat is kaptak, és vezetői lettek a különböző centrumoknak, nem csak az Egyesült Államokban, hanem világszerte is, és akkor határoztuk el az akkori vezetőmmel, Lenzmann professzorral, hogy nekünk is bele kéne ebbe vágni, és próbáljuk meg mi is. A konferencia után egy kicsit lehangolódtunk, mert annyi új és olyan ilyen boszorkány, konyha titkokat hallottunk, hogy nem tudtunk gyakorlatilag elindulni, és akkor azt csináltuk, hogy meghívtuk Feitinger professzort Bécsből, hogy jöjjön ki és indítsa a mi kis bimbózó programunkat útnak. Ő ki is jött, és sokat segített, és az ő segítségével született már 1986-ban meg az első lombik bébink, aminek az volt a New York-i nevezetessége, hogy ő volt az első ambuláns módon, kórház nélkül született lombik bébi, és olyan furcsa volt, az ember utazott a metrón, és az emberek olvasták az újságot, és saját lombikbébimet láttam szemben aznap a... Tehát minden egyes lap vezérciknek hozta, óriási szenzáció volt ez annak idején, de a betegek megrohantak minket, de a kis program nem volt képes ezeket ellátni, és ott is egy folyamatos növekedésen kellett átessünk, amíg kialakultak a rutin beavatkozása.
És ha már itt a történeti visszatekintésnél tartunk, mikor és mi adta a Káli intézetnek az ötletét? Tehát, hogy Magyarországon legyen Káli intézet.
A 80-as évek elején egyre több ösztöndíjast fogadtam az Albert Einstein Egyetemen New Yorkban, akikkel szoros kapcsolat alakult ki, voltak egy évig, volt kint másfél évig, fél évig, tehát voltak kint vagy 6-8-an. Ezek az orvosok, ezek mind szülésznőgyógyászok voltak, és igyekeztek elsajátítani nem csak a lombik bébi módszer, de egyéb akkor divat jövő laparoszkópos és egyéb műtéti módszereket, amiben én segítettem őket. És akkor jött az úgynevezett rendszerváltás, 89, és akkor többen megkerestek, hogy ezt le kéne utánozni Magyarországon is, hát mi ezt tudjuk, ezt csináljuk meg Magyarországon is. Kicsit óckodtam az elején, hogy...
Miért?
Nem voltak jó tapasztalataim Magyarországgal kapcsolatban, sem a család révén, sem személyesen, és nem voltam én abban biztos, hogy ez a szocialista rendszer úgy elmúlik egyik napról a másikra. De addig beszéltek, addig győzködtek, amíg megvettem egy területet Budán, ami még most is megvan, és ráépítettük az első épületünket. A 90-es években indult mindez, 92. május 28-án pedig kinyitott a Káli intézet. Két orvossal, megfelelő személyzettel, ezek az orvosok és a személyzet is Bécsben lett kiképezve, tehát fantasztikus indulásunk volt, fantasztikus. Az első 20 beteg közül 10 teherbe esett. Ez olyan csoda volt Magyarország.
De sokkal több, mert azt mondta, hogy egy 25% az eredményesség.
Ez hihetetlen volt. Ugye hát fiatal 20-30 éves betegeket kezeltünk akkor, tehát sokkal nagyobb volt a természetes, a természet adta segítség is. Egy 44 éves nőt nagyon nehéz ugye teherbe ejteni, ezt mindannyian tudjuk. Tehát ez beindult, és akkor egy pár év után egyenlőre csak a tehetősek jártak hozzánk, és elkezdtek nyilván politikusok és fontos emberek is megfordulni intézetünkben, és előbb-utóbb ők maguknak kiharcolták a finanszírozást, és akkor a 90 éves évek közepén gyakorlatilag mindenki számára hozzáférhetővé vált ez a szolgáltatás, és egy szép napon viszont lehúzták a rollókat, hoztak egy olyan határozatot, most nem tudom pontosan mondani melyik évben, hogy innentől kezdve egy úgynevezett teljesítmény volumen korlátot vezetünk be, amit tavaly megtetszették csinálni, azt meg tudják most is csinálni, tehát ott megállt a lombik bébi kezelések növekedése, és megmaradt ezen a 6000 per év szinten. És most 2017-ben ez gyakorlatilag megduplázódott. Tehát végig, hosszú éveken át, évtizedeken át mindig 6000 beteg volt finanszírozva Magyarországon, most 10-en fölül vagy lett ez a szám.
Ezzel a kiterjesztéssel, amiről
igen,
beszéltünk,
ami most történt,
tehát az állami
igen.
intézetek több letfinanszírozásával.
Igen, de ezek nem lesznek megcsinálva sajnos, mert...
Mennyi lesz a valódi többlet ön szerint? Mire számít?
Én úgy érzem most e pillanatban, hogy ahogy kinéz a helyzet, ugye még az építkezések se indultak el, még a kapacitásbővítések se, 200-300 gyerekkel fog több születni 2018-as kezelések eredményeként. Talán 1000 beteggel csinálnak többet, 250 beteget erre satszolom.
Mit gondol, változhat a helyzet? Egyáltalán folyik tárgyalás arról, hogy a magánintézetek is bekerüljenek ebbe a programba? Ön például tárgyal erről?
Nem. Nincs erről tárgyalás, ezt mi egyértelműen megkaptuk az üzenetet, és erről szólt az egész éves tévészereplésem és rádiószereplésem is, hogy a magánintézeteket szeretnék vagy kordába tartani, ez a szerencsésebb eset, vagy akár elsorvasztani. A probléma ott jöhet, hogy ha egy beteg nagyon-nagyon ragaszkodik az orvosához, és higgyel nekem, nekünk 26 ezer gyermek született a mi kezeléseink eredményeként. Ez a 25 ezer pár, és az idén megint 1500-al többen vannak ők. Ugye ezek hozzánk fogják küldeni a rokonaikat, az ismerőseiket, a barátaikat, és ez a nyomás ránk fog nehezedni, és ha nincs megfelelő mennyiségű finanszírozásunk, akkor ezek a betegek sajnos be kell nyúljanak a pénztárcájukba, és ki kell fizessék a kezelés árát, ami most körülbelül 360 ezer forint egy lehetőség. Ezt egyre többen meg tudják engedni maguknak, de ha tőlünk, nem is tőlünk, mert ez furcsa kifejezés, ha a betegektől elveszik a lehetőséget, és a betegek nem jutnak hozzá finanszírozott ellátáshoz a magánszektorban, akkor nyilván ki fogják fizetni, és továbbra is hozzánk fognak jönni. Tehát ez a beteg mennyiség, amit most mi ellátunk, az valószínűleg nálunk is fog maradni, sőt, én azt is megkockáztatom, hogy növekedni is fog.
Egyébként, ha valaki nem tudja kifizetni, de mindenképpen mondjuk valamelyik magánszolgáltatónál szeretné ezt a szolgáltatást igénybe venni, akkor ma mennyit kell várnia? Tehát például önöknél mennyit kell várnom, ha nincs rá pénzem, de azt szeretném, hogy önök kezeljenek?
Említettem már, egy fél évtől egy évig terjed ez, attól függ, hogy melyik orvosnál, mert nálunk is az intézetben is vannak népszerűbb orvosok, és olyan orvosok, akiknek kisebb praxissal rendelkeznek, tehát van akinél, és van akinek például nagyon sok külföldi betege van, annak kevés a magyar kvótája. Tehát csak 5 beteget adok neki, és 30-at megcsinál fizetősbe. Na most ennél az orvosnál nyilván akár egy év, vagy másfél év is lehet a várakozás. De vannak olyanok, akik gyakorlatilag néhány hónap alatt be tudnak kerülni.
Én mert azt mondta, hogy csak 5 beteget ad neki ön. Ez azt jelenti, hogy a napi gyakorlatban részt vesz az intézet irányításában?
Természetesen. Ilyen stratégiai döntéseket mindig testületig hozunk meg, amiben én is részt veszek.
Káli Géza professzor, a Káli Intézet alapítója, az Aréna ma esti vendége. Hallgatóink ezt a beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Rövidesen innen folytatjuk. Tartsanak velünk továbbra is.